Látszótér Rádió Szent Iványi Maraton 2024. Kilencünk nevében köszöntöm szeretettel a rádió hagyományos évadzáró műsor folyamának hallgatóit. Török József vagyok, a rádió adásvezetője és a maraton házigazdája. Gazdag évadot zárunk ma egy tartalmas maratonnal. Az idei fő téma a híd. Hallhatunk még hallgatni, olvasni, nézni valókról, egy ideális napról, de a zeneküldés és a szabad blokkok sem maradnak el. A maraton felütését idén Hu Young Camillától, az előző évadban a Murphy törvénye vendégétől halljuk.
Sziasztok! Én Hu Young Camilla vagyok, grafikus, és mellette írok is. Múlt évben itt a Murphy törvénye podcastben beszélgettünk Vikivel és Bencével alkotói folyamatokról, grafikáról, írásról és pszichológiáról, és a Szent Iványi Rádiómaratonban pedig szerepelt egy írásom a Fák anatómiája címmel. Mit jelent számomra a híd, mit jelképez és mit szimbolizál? A híd az eredendően egy összekötő elem, egy építmény, ami valamilyen tájon vagy nehéz terepen ível át, és az átjárást biztosítja valamerre. Van egy kiinduló pontja és egy végpontja, így a fizikai valóságban és átvitt értelemben is ki tud hangsúlyozni egy előtte-utána állapotot akár. Spirituális értelemben jelenthet egy út megtételt, de ha esetleg nem ilyen lineáris szempontból nézzük, akkor két külön pont vagy állapot összekötője is lehet. Akár kapcsolódási értelemben két ember közt. És erről eszembe jut egy performance, egy híres performance, Marina Abramovics és Ulay hosszú sétája 1988-ból a The Lovers néven, magyarul a szerelmesek vagy szeretők néven, ahogy a kínai nagyfal két messzi pontjából elindultak egymás felé, és egy hosszú-hosszú út megtétele után középütt találkoztak. Szerintem ez egy gyönyörű metafora lehet a kapcsolódásra, a maga nehézségeivel együtt. Mind a nehézség és a munka aspektus is benne van, meg talán az idő, az idődimenzió is. Szerintem nagyon szép annak a gondolata is, hogy a bennünk lévő kapcsolódás igénye az maga a sebezhető erő, vagyis hogy ennek a felvállalásában vagy közelkerülésben van egy ilyen paradoxon, hiszen egyszerre erő is, de a sebezhetőség lehetőségét is magába foglalja. És híd kapcsán, igen, illetve ha már a kínai nagyfal, akkor eszembe jut egy régi kínai mondás is, ami úgy szól, hogy akkor megyünk át a hídon, mikor odaértünk. Ez pedig egy nagyon kis frappáns mondása a türelem kapcsán, amiben szintén benne van ez a hosszú út, vagy időaspektus. És egy magyar mondás is eszembe jutott róla. Ugye sokszor mondják, hogy ne égess fel hidakat magad mögött. Ez a híd felégetés, ez a maga fizikai realitásában egy eléggé radikális dolog, és régen akkor égettek fel hidakat, amikor annak megvolt a veszélye, hogy mondjuk az ellenség is át kell rajta. Viszont nyilván ez egy ilyen kétélű fegyver, mert Mert akkor nem lehet visszatérni. Igen, ez a ne égess fel hidakat magad mögött, hogy legyen hova visszatérni. Ez is egy ilyen érdekes gondolat, vagy kép. Úgyhogy azt hiszem, hogy most így hirtelennyében ennyi jut eszembe. Így rögtön a hídról, mint olyanról.
Imre következik.
Milyen hidat építenék? Hát, több nagyszerű ötletem is van. Az első, hát, hogy legyen értelme, meg világra szóló legyen, kell egy a királyi palota, vagyis a karmelita és az országház közé, és üvegből, és csak Orbán Viktor járhatna rajta át, és lenne mindkét oldalon egy-egy focikapu, úgyhogyha így akar valakivel passzolgatni, akkor ő áttelefonál, és akkor nem is kell átmenni a hídon, csak átrúgja a labdát, az bepattog a kapuba, és akkor ő nyert. Ez egyrészt nagyon hasznos lenne szerintem, mert akkor ezzel így el lenne talán egy darabig. A másik, hogy érdekes, hogy a hidat mindig keresztbe építik a folyón, végül is mi építhetnénk hosszában, ezzel lefednénk folyót, megoldanánk teljes mértékben az egész folyó problémát, és kész. Na, ennél nagyobb hülyeségeket most nem tudok kitalálni sajnos.
Most pedig enyém a szó. Időről időre újra szoktam olvasni Bulgakov A Mester és Margarita című regényét, és ezek mindig ilyen reveláció szintű élmények, és valami idén átkattant bennem, valami, lehet, hogy megszűnt bennem a rajongás a regény iránt, és ezért más rétegeit is képes vagyok befogadni, értelmezni, észrevenni, mint amit eddig láttam. A nagyon nagy élmény volt az, hogy végigolvashattam az eredetit. Önbecsülésemnek is, mert utoljára nem nagyon emlékszem. Hát ez nem igaz. Két évvel ezelőttig nem nagyon emlékszem arra, hogy olvastam volna oroszul, és alig, hanem akkor jött először az Iván Gyenyiszovics Egy napja, amit a Csabával párhuzamosan olvastunk, ő magyarul, én oroszul, és aztán utána következett az, hogy elkezdtem olvasni oroszul, és lenyűgöző a stílusa Dr. Bulgakovnak, a szókincse szinte fölmérhetetlen, és az, ahogyan az ördög jelenlétét és azt, hogy bár az ő feladata lenne az, hogy elrontson dolgokat, meg hogy kárt tegyen, rámarad az, hogy helyrehozzon dolgokat, hogy tükröt tartson, és hogy annak segítsen, aki rászolgált. És a regényen belül a Poncius Pilátus története, regénye, konfliktusai leginkább önmagával, és az, ahogyan belekerült a Jézus történetbe, ugye, mint Pilátus a krédóba, ez megint egy különleges nézőpont a regényen belül. Annyira nagy élmény volt, hogy most ismét elolvasom magyarul is, és ahogy elnézem, mivel ez tulajdonképpen Goethe Faustjának egyfajta tovább gondolása, nem aktualizálása, de rávetítése a 20-as, 30-as évek Szovjetuniójára, a bolsevikok megemlítése nélkül, ezért alig, hanem még többet fogok belőle megérteni, hogyha az eredeti művet elolvasom, tehát Goethe Faustját. Úgyhogy most nyárra alig, hanem ez lesz a következő olvasnivalom. Kinek ajánlanám A Mester és Margaritát? Tulajdonképpen bárkinek. Bárkinek, akit csiklandoz maga ez a kérdés, bárkinek, aki szeretné átélni olvasás közben azt a felemelő szerelembe esni érzést, ami ott megjelenik, és bárkinek, aki szeretné azt, hogy megnyugtató és nem happy vége legyen egy történetnek. Hegyi Zsolt következik.
mit hallgattam, és kinek ajánlanám, és miért. Hát most voltam egy koncerten, ami az Analóg Balaton koncertje volt, és az I Am Young-nak a koncertje, ő volt úgymond az előzenekar, és mind a kettőt ajánlom olyanoknak, akik alapvetően kedvelik az elektronikus zenét, és olyanoknak, akik, hát hogy mondjam, kicsit másképp gondolnak a zeneszövegre. Inkább úgy mondom ezt, hogy ugye ezt tudjátok, hogy nekem fontos maga a szöveg. Tehát én, amikor zenét hallgatok, akár két eset lehetséges, vagy egyáltalán ne legyen benne szöveg, és ez legfőképp egyébként nekem az elektronikus zene, vagy pedig, ha van, akkor az fontos, hogy az miről mesél, és hogy az ne ilyen szeretlek, baby, jaj, de kár, hogy elhagytál, mikor találkozunk új, nem tudom, szóval, hogy már ez is szerintem, amit most így elmondtam, több, mint amit általában a számok tartalmaznak üzenetként. Szóval, hogy nekem ez fontos, és ezért is az Analóg Balaton azért lett, hát ennek van egy története, ugye talán már elmeséltem, hogy én őket Jeli András barátomnak és Hajós Andrásnak a Dalfutár című műsorában ismertem meg, ott voltak ők a producerek az egyik számnál, és a szám is jól sikerült meg, hát egy eléggé érdekes problémát kellett ott megoldaniuk, és a végeredmény abszolút tetszett, meg maga az a hozzáállás, ahogy ott beszéltek meg, ahogy ebben az egészben részt vettek, és akkor néztem ennek utána, hogy mi az az Analóg Balaton, mert hallani már hallottam akkor is róla, de tudni nem tudtam, és akkor elkezdtem hallgatni a zenéiket, és ez egy ilyen elektronikus zene, én annak nevezném, ami a szövegei miatt is érdekes, vagy engem legalábbis leköt, és talán azért is, mert Zsuffa Aba, aki az egyik tag, és aki a szövegeket írja, olyan, mintha a saját történetéből mesélne el ilyen kis töredékeket egy-egy ilyen számban, de valami olyan módon, minthogyha, tehát, hogy nincsen benne ilyen nagyon áttételes dolog, tehát nincs az, hogy így nagyon el van emelve a valóságtól, vagy például, hogy valami olyanról mesélne, ami, hát hogy mondjam, lehet akár a bázis a megélt élmény, de valami olyan módon van már elemelve a valóságtól, vagy annyira viccesre akarják venni, mint ami manapság ugye divat, hogy igazából nem tud hozzád közelre kerülni. És talán furcsa lesz, amit mondok, de nekem Cseh Tamás világához van, és Bereményihez van legtöbb köze annak, amit ő csinál, így szövegileg. És ami meg köré van téve zene, az meg az egyrészt nyilván a közönség számára fogyaszthatóvá teszi, hiszen nem szoktunk olvasni verseket ma már, szerintem, azt hiszem, vagy nem tudom, meg kéne kérdezni a fiatalokat, másrészt viszont nekem egy jóféle elektronikus zene, vannak benne nagyon izgalmas megoldások, meg hangszínek, meg ritmusok, de közben nem akar elaltatni, vagy nem akar valami nagyon ilyen lila ködbe vinni. Tehát a legközelebbi múltban ez az élmény ért, és ez az élmény most már nem először, és őket ajánlom, hogy meghallgasd, próbáld meg úgy, hogy kikapcsolod a mindenféle ítéleteidet, és koncentrálsz a szövegre is, és közben figyeled azt, hogy mi van, tedd fel a fejhallgatót, az jót fog tenni.
Már jó előre félsz, de idén szép vendég leszek, a pálinkádból nem iszom, kint maradt a szék, de nem fog kelleni itt bent, semmi nem kell lassan, úgyis mindenki elszalad innen. Apám még tavaly ült, most már egy más országban. Jég hideg. tudomnak. Hányszor súgtad oda éjjel, hogy mindjárt kelni kell, és hányszor aludtam el.
Aureliano egyetlen blokkja következik.
Na, azt hiszem, kb. A mit láttál kérdésre tudok válaszolni. Nem olyan régen egy konténerben mulatva az időt kicsit rácsúsztam a tudományos videókra. Érdemes rákeresni a Veritasium csatornára. Egy szimpatikus fiatalember magyaráz mindenféle dolgokról. Lehet-e szélmeghajtással a szélnél gyorsabban haladni? Miért tör ki a felrázott kóla? És volt egy műsora játékelméletről, ami megérne egy önálló adást. Ez Neumann János találmánya, és a hidegháború idején gyakorlatban is alkalmazták. Egyszerű modellekkel lehet vizsgálni olyan helyzeteket, amiket aztán a valós életben előforduló konfliktusokra is lehet alkalmazni. Az egyszerű kiindulási alapokból aztán meglepően komplex matematikai levezetések, sőt kísérleti eredmények is következtek. Mivel én nem szeretek meglepődni, a matematikai levezetéseket elegánsan ignoráltam. Szóval az alapok. A megválaszolandó kérdés az, hogy mi a racionális, észszerű viselkedés olyan helyzetekben, ahol minden résztvevő döntéseinek eredményét befolyásolja a többiek lehetséges választása. A játék a játékosok lehetséges viselkedését és lényeges körülményeket meghatározó szabálysor által leírt folyamat. Az információs halmaz, ismeret meghatározó. Például a játék tökéletesen információs, amennyiben a résztvevők birtokolják az összes vonatkozó adatot, szabályok, lehetséges választások, eddigi események. És a játék véges. A sakk ilyen, a póker nem ilyen. A stratégia a szabályokat alkalmazó, az ellenfél érzékelt hibáit felhasználó győzelemre, de minimum döntetlenre segítő módszer. Zéró összegű az a játék, amelyben a játékosok csak egymás kárára növelhetik nyereségüket. Nem zéró összegű játszma az, amikor a két fél nem csak egymástól, hanem egymással együttműködve valamilyen külső forrásból is nyerhet. Egy játék lehet két vagy több személyes. Kooperatív a játék akkor, ha a játékosok között kialakul az együttműködés. Nem kooperatív játék esetén a játékosok versengenek egymással. A NASH egyensúly az összes játékos összes stratégiájának olyan együttesét jelenti, amelyben egyik játékosnak sem származik előnye abból, ha stratégiáján változtat, amíg a többi játékos azonos módon játszik tovább. Vannak helyzetek, amikor a játékosok egyszerre érnek el változást, és van, amikor felváltva, illetve egymást kizárva cselekednek. Az egyszerű játékok körökre vannak osztva, vagyis mindenki egyszer, akkor kizárólagosan lehet aktív addig, amíg mindenki sorra nem került. Vannak aztán megállapítások. Például minden kétszemélyes zéró összegű játékban létezik mindkét fél számára optimális stratégia. Észszerű azt feltételezni, hogy minden játékos maximalizálni akarja a nyereségét, minimalizálni a veszteségét. Ha bizonyos helyzetekben nem ez látszik, például központi kamatemelések elmaradása, ársapkák bevezetése vagy repülőtérvásárlás, észszerű feltételezni, hogy ott valami anomália van a palacsintában. A játék szabályai vagy a játékosok nem azok, amiknek látszanak. Vannak modellezett játékhelyzetek. Kétszemélyes, kétválasztásos játékból 78 különféle lehet, ebből 12 szimmetrikus, ebből 4 csapdahelyzet. Ezek a fogoly dilemma, nemek harca, vezérürű és gyáva nyúl. A fogoly dilemmában az alaphelyzet, hogy van két fogoly. Ha egyik val, másik nem, akkor az első elmehet, a másik 10 évet kap. Ha mindketten hallgatnak, 6-6 hónappal megússzák. Ha mindketten vallanak, akkor 5-5 évet kapnak. Az ellentmondás itt az, hogy egyértelműen a kooperáció lenne a közös érdek, összesítve a legkevesebb börtönév, mégis bármit is tesz a másik, az egyiknek vallania kell. Azaz, az önérdek követése saját magára is káros, mégsem tehet mást. A nemek harcában egy fiatal pár reggel összeveszik az esti programon, foci meccs vagy színház. Reggel nincs idő a megbeszélésre, este későn végeznek a munkájukkal, és ekkor kell dönteni, ki hova menjen. A felek preferenciái elsősorban együtt tölteni az estét, másodszorban az általa kedvelt helyen. A vezérlődő játékban két jól nevelt ember egymást tessékeli előre az ajtóban. A nehézség, ha mindketten ragaszkodnak ahhoz, hogy a másik menjen előre, örökre az ajtó előtt ragadnak. Ha az egyikük enged és bemegy, fennáll a veszély, hogy emiatt a másik motortalannak tartja majd. Van még például a közlegelő problémája. A falu legelőjének nagy része kiszáradt, a gazdák megbeszélik, hogy a maradékra mindenki csak egy tehenet vihet be. Ezt azonban senki sem tartja be, mert a gazdák egyenként profitálnak abból, ha egyel több állatot hajtanak ki a legelőre. Így a legelő elfogy, és minden tehén elpusztul. Ez a klasszikus közjószág probléma. Szóval ezek az egyszerű játékfajták, amiket vizsgáltak, de mindegyiknek van valós életbeli előfordulása. A mindennapos munkahelyi gazdasági politikai döntéseink ilyen játszmák keverékei. És akkor vissza a videóra, ahol mostanra a szimpatikus fiatalember már elmagyarázta a fentieket, és tudósokat kérdezget a korábbi eredményekről és a lehetséges kimenetelekről. De mi köze ennek a hidegháborúhoz? Az USA és a Szovjetunió kifejlesztette az atombombát. Innentől nem támadhatták meg a másikat anélkül, hogy saját pusztulásukat ne kockáztatnák. Mindkettejüknek jobb lett volna gazdaságilag, ha nem fegyverkezésre költenek. Mégis nem hagyhatták abba, mert ha a másik erősebbnek érezni magát, támadna. Na és itt jön a csavar. A nukleáris háborút vagy a vallomástételt egyszer lehet lejátszani. De ugyanilyen játszmákból sok olyan van, amit folyamatosan lehet játszani. Ilyen például az afrikai impalák játszmája. Vérszívók, kullancsok akadnak a bundájukba, és vannak olyan részeik, amiket maguk nem érnek el, hogy eltávolítsák. Ebben segíthet egy másik impala. De a segítség költséges, idő, energia, ragadozó veszély. Ha egymenetes a játszma, a helyes stratégia a nem segítés, hiszen a másik impala, ha okos és ismeri Neumann munkásságát, szintén nem fog segíteni. Az impalák mégis segítenek egymásnak, együttműködők, nem elutasítók. Mint hülye? Nem hinném. A helyzetet az ismételt lejátszás változtatja meg. Ha több menetes a játszma, és én nem segítettem, a másik megjegyzi. Mi a jó stratégia ilyen helyzetekben? 80-ban erre találtak ki egy versenyt, amire ezek a jó tudósok programokkal nevezhettek. Egy menet 200 játszmából állt, 5 menetet terveztek, hogy egyértelmű legyen az eredmény. Minden program játszott minden más program és önmaga ellen. 14 különböző stratégiát képviselő program érkezett, és beraktak egy 15-et, ami véletlenszerűen választott minden lépésben. Volt, aki együttműködéssel kezd, aztán két egymás utáni elutasításra elutasítással válaszol. Volt olyan, aki együttműködött az első elutasításig, onnantól mindig elutasított. Volt olyan, amelyik másolta, amit a másik játékos tett. És volt egész bonyolult is, ami az 50. lépés után ellenállt, hogy kimérje, mit lép rá az ellenfél, és ehhez igazította a saját lépéseit. A játszmák lejátszása után kiértékelték a pontokat. Itt nyilván nem börtönévekben számoltak, és felállították a rangsort. Kiderült, hogy a nyertes egy nagyon egyszerű stratégia lett, a tit for tat. Ezt meg kellett néznem, mert a cicit apucinak nem tűnt jó fordításnak. Szóval ez inkább a szemet szemért, vagy fogat fogért, vagy szeget szeggel, vagy kölcsön kenyér visszajár. Ez a program nagyon egyszerűen együttműködéssel kezd. Aztán azt teszi, amit az ellenfele tett az utolsó lépésben. De csak egyszer, ha visszatér az együttműködésre, onnantól ő is együttműködő. Ez jól működik a szintén együttműködő programokkal. Ugyanakkor, ha egy hasonló versenyzővel kerül szembe, aki valahol középtájt kipróbálja az elutasítást, onnantól egy végtelen ciklusba kerülnek elutasítást és együttműködést váltogatva, ahogy egy választási váltogazdálkodásban is látszik. Ha pedig olyannal kerül szembe, aki bosszúálló, kétszer egymás után is elutasít, onnantól egy folyamatos elutasításba kerül mindkét fél a menet végéig. Nincs menekvés. Ilyenre is látunk példákat. Itt a videóban bekapcsolnak egy második profot, azt, aki 80-ban kitalálta a versenyt, és a két tudós látványosan megörül egymásnak, mint két gyerek, játszmán kívül. Aztán rátérnek az elemzésre. Mi az, ami a sikeres stratégiákban közös volt? Ez a videó eddig legizgalmasabb része, amit most megszakít az egyetlen kérdés, háború vagy béke szlogen. Bosszankodom, de ugyanakkor passzol is. Remélem, hogy ez a stratégia előbb-utóbb a kukában végzi. Szóval a sikeres stratégia első két jellemzője. Legyél kedves! Azaz, ne te kezd az elutasítást. Csak akkor válaszd ezt, ha előtte elutasításban volt részed. Ennek ellentétje az undok, aki provokáció nélkül is elutasít. Az első nyolc a listán mind kedves volt, és még a nyolcadik is sokkal több pontot szerzett, mint a legjobb undok. Második, legyél megbocsájtó. A múltbeli elutasítást ne szegje kedved. Ha együttműködést látsz, pozitívan reagálj. Legyen a másiknak is karácsony. Ezzel ellentétes a bosszúálló, aki elutasítás után már nem működik többet együtt. Lehet, hogy ettől jobban érzi magát, de a versenyben lesüllyed a legszegényebb országok, bocsánat, programok közé. A kutatókat meglepte ez az eredmény. Próbálkoztak mindenféle kifinomult bosszúállással, de mind kudarcot vallott. Innentől az volt a kérdés, lehet-e innen kiindulva még jobb eredményt elérni? Változtattak a szabályokon is, hogy ne pont 200 lépés legyen, mert ha ezt tudják előre, nincs értelme az utolsó lépésben együttműködni. Sőt, akkor már az utolsó előttiben sem. Vagyis valójában egyikben sem. A pályázók előzetesen megkapták az előző verseny elemzési eredményeit. 62 program érkezett, itt is hozzáadták a véletlen 63-at. Két csoportra oszlottak. A kedvességet hajhászókra, és azokra, akik arra számítottak, hogy a többiek kedvesek lesznek, amit ők majd jól kihasználnak undoksággal. Egyik program bepróbálkozik az elutasítással, ha nem jön be, visszakozik, és onnantól a bevált szemed szemér kedvességét követi. Ha viszont az ellenfele a megbocsájtással és másik orcájával próbálkozna, onnantól folytatja az undokságot, és minden második lépésre elutasít. És minden hiába való volt. Újra az lett az eredmény, hogy a kedvesség kifizetődő. Az első 15 helyezett között csak egy volt undok, és az utolsó 15 között csak egy volt kedves. Ez elvezetett további két tulajdonság feltárásához. 3. Legyél megtorló. Azaz, ne légy balek. Ha támadnak, azonnal üss vissza, ne legyél túl korán megbocsájtó. Ha itt tennél, azt könnyű kihasználni. Ellenben a szemed szemért elvkövetőjét nehéz kihasználni. 4. Legyél átlátható. A legtöbb program túl komplikált és homályos működésű volt, nem érthető. Ezért előre sem jelezhető a másik számára. Véletlenszerűnek tűnő működéssel. Ha nem értjük, nem is akarunk együtt működni vele, akkor már inkább vagyunk elutasítók. Amit ebből tudósunk levont, hogy mennyire hasonlít ez az emberi általános szemet szemért, és persze pont nem a keresztény, hanem annál ősibb erkölcsre. Itt közbeszúrnám, hogy a szemet szemért elv gyakran túlhangsúlyozott, mondhatni félreértett jellemzője a mindenáron való megtorlás. Az igazából egy félrefordítás vagy félreértelmezés eredménye. Helyesen úgy hangzik, hogy egy szemet egy szemért, azaz nem többet, de persze nem is kevesebbet. Ami még érdekes volt, hogy a második fordulóban az előző győztes szemet szemért csak a 24. lett. Ez azt mutatja, hogy nincs abszolút nyertes stratégia. Attól függ, kikkel kell versenyezni. Egy csupa zaklató közébe tett kedves stratégia elvérzik és utolsó helyen végez. Ezek után ez a furmányos kutató szimulációt futtatott, ahol újra megmérkőztek a stratégiák, és a sikeresek fennmaradtak, a sikertelenek kiestek. Itt az látszott, hogy az első 15-be bekerült egyetlen undok, nevezzük Viktornak, eleinte jól teljesített, egyre feljebb került, majd egyszer csak elkezdett hanyatlani, ahogy elkezdtek kiesni azok a kollégái, akik elég hülyék vagy múják voltak ahhoz, hogy le tudja őket győzni. Végül lenyomták az undorítóan kedves és együttműködő brüsszeliták. 1000 generáció után, ami azért emberi léptékben ijesztően hosszú idő, végül csak együttműködő, kedves stratégiák maradtak. Ennek is 14,5%-a a szemet szemér típusú. Ez úgy tűnik, mintha evolúció volna, de van egy lényeges különbség. Itt nem voltak mutációk. Vizsgálták azt is, mi van, ha a való világhoz jobban hasonlítva, kezdetben egy nagy létszámú undok csoportban van egy kis létszámú, de egymáshoz közeli, egymással sokat játszó, együttműködő csoport. Nevezzük mondjuk uniónak. Azt találták, hogy ez a csoport sok pontot gyűjt, és lassan kiszorítja az undokokat. És milyen érdekes, hogy ehhez nem kellett az, hogy altruista, önzetlen tagokból álljanak. Elég volt az, hogy mindenki a saját egyéni érdekeit nézze. Nem kellett hozzá az, hogy a csoportnak előírják a helyes viselkedés normáit. De mi van, ha a valósághoz hasonlóan némi hiba kerül a gépezetbe, kavics a küllők közé, vagy bot a homokba, vagy hogy? Szóval valaki együttműködni akar, de a másik elutasításnak értelmezi. Mint 1983-ban, amikor a szovjet korai előrejelző rendszer tévesen amerikai atomrakétaindítást jelzett. Izgalmas kérdés. Itt tudósunk némi önkritikát gyakorol, hogy tudnélik ez a játékelmélet kifejezés talán némileg félrevezető a közvéleménynek, mintha itt tudósok játszanának a pénzünkön. Miközben valódi élet-halál kérdésekről van szó, nem óriás plakátos értelemben. A legjobb szemet-szemért algoritmust játszatva önmagával eleinte együttműködik. Álmomban két macska voltam és játszottam egymással. Majd ha bejön az első véletlen elutasítás, onnantól jön az ide-oda ingás. És ha bejön még egy véletlen elutasítás, onnantól beáll a teljes ellenségeskedés. Ez hosszú távon a harmadára csökkenti a teljesítményt. Hogyan lehetne ezt elkerülni? Vezessünk be 10%-kal több megbocsátást. Minden tizedik visszavágás helyett bocsássunk meg az ellenünk vétkezőnek. Ez elegendő elrettentő erőt tart fenn, mégis lehetővé teszi a hosszabb távú konszolidációt. Ez az algoritmus már elég jól teljesít. És itt érkezünk el a nyerés helytelen értelmezéséhez. Egy zéró összegű játszmában, ha én nyerek, akkor az ellenfelem veszít. Akkor érzem magam nyertesnek, ha a többiek vesztettek. Ez nem segíti az együttműködést. A való világban a legtöbb játszma nem zéró összegű. A nyeremény jöhet külső forrásból, például a természetből magából. És az ismétlődő játszmák előbb-utóbb kikényszerítik az együttműködést, ami végül nyer a stratégiák versenyében. Az USA és Szovjetunió eleinte nem tudott kooperálni. 83-ig folyamatosan növelték a nukleáris tölteteik számát. Aztán megtanultak, és nem egy egyszeri játszmát játszva, hanem egy hosszú távú játékba kezdve, amit úgy hívtak leszerelés. Nem egy lépcsőben, hanem fokozatosan csökkentve és kölcsönösen ellenőrizve egymás fegyverzetét. Azóta a tudósok számtalan változatban vizsgálták a lehetséges játszmákat és kimeneteket, variálva jutalompontokat, szabályokat, stratégiákat, még mutációkat is bevezetve. Egy dolog nem változott. A sikerhez általában az kellett, hogy legyél kedves, legyél megbocsájtó, de Balek, vagy ahogy én fordítanám a pushovert, balfasz, az ne legyél. És végül a konklúzió. Az élőt az különbözteti meg az élettelentől, hogy döntéseket hoz. És eleinte lehet, hogy a környezete befolyásolja a stratégiáját, és neki kell alkalmazkodnia, de hosszú távon minden döntése hat másokra, és a környezetére is, és végül átalakítja a többiek viselkedését is, és az őket körülvevő környezetet. Szóval, legyetek óvatosak a döntéseitekkel.
Egy régen hallott rádiós hang, Szűcs Nikoletta Kliodna következik.
Idén nyáron, ha mindent lehetne, és semminek sem lenne akadálya, hát szerintem megváltanám a világot. Viccen kívül, nyaralnék, vagy a barátaimmal, szeretteimmel töltenék minél több időt.
Mihály Barbara, a Murphy törvénye idei évadának egyik vendége következik.
Mihály Barbara vagyok, képzőművész, anya, magyar, és most már olasz is. A Látszótér rádióban hallhattatok velem már beszélgetést, ahol egy órán át mesélek a pályámról, az olasz létről, a festményeimről, arról, hogy hogyan használom a művészetet traumafeldolgozásra, hogyan gyógyítottam a vastagbélgyulladásomat, és miként segített a festés a szülés utáni depresszióm leküzdésében. Az ideális napomat úgy képzelem el most, mint amit a festményemben van, amin éppen dolgozom. A természetben vagyok, egy elhagyatott helyen, egy tó mellett, nőtársaimmal, barátnőimmel élvezzük a létet. Van, aki olvas, van, aki a haját fésüli, vagy pancsol. A tekintet elől elzárt ez a hely, ahol biztonságban tudunk önmagunk lenni, kövéren, vagy vékonyan, szőrösen, kopaszon, lógó bőrrel, vagy épp terhesen. A teljes szabadság helyszíne ez, ahol a nő önmaga lehet mindenféle ítélet nélkül.
Újfent én következem. Akik működtek már közre a Látszótér Rádió évadzáró maratonjainak az előkészítésében, azok minden valószínűség szerint tudják, hogy ez egy több hónapos tulajdonképpen projekt, És azok azzal is tisztában vannak, hogy ez a több hónapos projektet mennyi kis apró, és néha nem is apró tevékenység rakja össze. Lehetséges, hogy hibát követek el azzal, hogy ezeket magamnál tartom. Lehetséges, hogy a jövőben segítőket kell ehhez verbuválnom magam mellé, mert nem mellesleg erőteljesen időigényes tevékenységről van szó. Az idei maraton az úgy kezdődött, hogy talán januárban elolvastam a mostani darabot, meg még kettőt. És abban gondolkodtam, hogy melyik az, amelyiket tető alá tudom hozni, melyikben hány szereplő van, kiket tudnék ezekre a szerepekre kitalálni. És aztán a döntést az adta meg, hogy ennek a darabnak egyik változatát megnézhettem színházban. És akkor ami ennek a darabnak a nehézsége volt, hogy meglehetősen sok szereplőre írt a szerző, annak a megoldását ott láttam, és ezzel helyre döccent a dolog, és akkor megszületett az, hogy mi lesz az idei darab. Ez aztán így szépen dobozban volt, és aztán áprilisban kezdtem el verbuválni azt, hogy ki az, aki részt vesz a maratonozásban, ki az, aki küld bele anyagokat. Elkezdtem azt is letisztázni, hogy kitől mikorra várhatok anyagokat, és szereposztó lévén fölkértem azokat, akik a hangjukat fogják adni, és a tehetségüket fogják adni ennek a darabnak a megvalósításához. Egy ilyen darabot összeállítani úgy, hogy megkapod a mondjuk 10 szereplőtől a mondjuk 16 szerep hanganyagát, még úgy is nehéz feladat, hogy az egyébként egy felvonásosra megírt darabot én magam szerkesztés megkönnyítése érdekében jelenetekre bontottam, az szerint, hogy kik játszanak ott szöveg szerint együtt. Egy-egy ilyen jelenet az olyan, 5-10 perc hosszúságú, viszont mivel ez nem az a bizonyos veretes Shakespeare, ahol nyugodtan hagyhatod futni az egyik beszélőt, mert 2 percig beszél, utána a másik szereplő 5 percig beszél, amit viszonylag könnyű összehegeszteni, hanem itt nagyon gyors riposztok vannak, nagyon gyors párbeszéd, rövid párbeszéd részletek vannak, ezért nagyon nehéz volt az egészet összepakolni. A 84 perces, tulajdonképpen tisztán 80 perces darab elkészítése körülbelül 80 munkaóra volt június mondjuk 8-ától. Nagyon büszke vagyok magamra, mert azzal, hogy 8-ától 19-éig elkészült ez a darab, úgyhogy közben azért én nekem van főállásom is, és abban a minőségben készült el, ahogy én azt elvártam volna, és annyira sztereó, amennyire azt meg lehetett oldani, ezzel a ti tehetségetek, munkátok és az én munkám egy meglehetősen fajsúlyos, érvényes, jól működő darabot hozott létre. És akkor értelemszerűen még ez után visszavannak azok a blokkok, amiket beküldtetek, és azokból a blokkokból összeállítani a körülbelül 3 órás műsort a darab köré. Jó lesz ebben jövőre és a továbbiakban segítséget kérnem, mert szerdán este 6:30 környékén nagyon nagy boldogságérzést töltött el, mert teljes egészében készen lett a darab, és bekerült a Benderbe, és fölkerült a Látszótérnek a weboldalára. Nagy boldogság volt, de kellőképpen elfáradtam benne. Ennek ellenére megéri megcsinálni, mert az elégedettségérzés azért mindent visz, és remélem, hogy meghallgatni is jó lesz. Jó lesz. Ebben biztos vagyok. Kamillát halljuk.
Én Cseri Hannától szeretném küldeni a Fordulok 2-t című számot sok szeretettel mindenkinek. Az utóbbi időben több magyar előadótól is hallgatok, és van egy-két szám, ami eléggé mélyre ásta magát így zsigerileg bennem. Nagyon szép, szövegileg is értékelhető, úgyhogy ezt küldeném sok szeretettel.
Ami meg volt töltve régen, és idő kell ahhoz, hogy itt bárki körbenézzen, és elhidegül, ami melegséget ad, de melegségre vágyás mi mindent helyre szab. Megszűnik, és felkelek, elhúzom a függöny, és a nap újra feltűnik, és újra nehéz magamnak is elmesélni, hogy milyen szabálytalan a változásban élni. Fordulok kettőt, és a születés hirtelen nyében gyászra vált, s meglepő izgatottsággal vizslatom e trükkös álhalált, mert nem létezik, hogy e világot kinyírjuk, csak erőjünk legyen, hogy az időt most kibírjuk, most kiürült valami. Ami meg volt töltve régen, és idő kell ahhoz is, hogy itt bárki körbenézzen, és elhidegül, ami melegséget ad, de melegségre vágyás mi minden helyre szab. És elhidegül, ami melegséget ad, de melegségre vágyás mi mindent helyre szab.
Ismét Zsoltot halljuk.
Mit jelent számomra a híd, és mit jelképez, mit szimbolizál? Nem akarok most ilyen elvont dologba belemenni, mert azt hiszem, hogy talán személyesebb, hogyha magukról a hidakról beszélek, amiket kedvelek. Természetesen a Lánchíd olyan híd volt, amit nagyon kedveltem, most, hogy gyalogos híd lett, meg buszos, meg ilyesmi, annyira nem vagyok érte oda. Ez az ötlet, én értem, hogy miért fontos, de mindettől függetlenül nem, én biztos, hogy nem így csináltam volna. Aztán Szabadsághíd, nagyon kedvelem. Az Erzsébet hídnak más miatt van jelentősége számomra, inkább az utazáshoz köthető, mint élményhez, hiszen Pestről akár a Balaton, akár az M1-es ezen a hídon érhető el legalábbis számomra. A Margit híd, hát az egy furcsa híd, mert valamiért, tehát én szeretném őt szeretni, de valamiért nem áll hozzám mégsem annyira közel, és hát a többi hidat meg nem is nagyon akarom említeni, mert nincs hozzájuk túl sok közöm. kedvelem például azt a Válfa hídnak nevezett dolgot, ami Sydneyben van, az nagyon jó volt, és azon is átmentünk. Szóval számomra esztetikai értéke van a hídnak, tulajdonképpen mindegy, hogy egy régies megoldás, vagy valami abszolút modern. Hát persze ott van Anglia, és a Tower Bridge, de ott igazából inkább az a gyalogos híd, aminek nem tudom a nevét. Az a híd az, ami nekem nagyon tetszik. Hídon átmenni az jó, az nyilván, vagy hát a legtöbbször valamilyen folyót, vagy vizet próbál meg így áthidalni, és ez hogy mondjam, pont az a hosszúságú gyaloglás általában, ami még jót tesz, és jó érzés, és jó megállni, úgy nézelődni a vizen történő dolgokat, meg jó az, hogyha csak úgy az ember úgy átmegy, és fúj a szél, ez főleg hát nyilván nyári időben igazán szép, és jó, és kellemes. Szépek a hidak este, kivilágítva, úgyhogy nagyjából a híd, mint történet, és az első kérdés számomra ezt jelenti.
Alekszovics Ingrid következik.
Számomra a híd többnyire az emberek közti kapcsolat lehetőséget szimbolizálja. Nyilván van földrajzi értelemben is beszélhetünk hídról, de a földrajzi értelemben megépülő hidakat is valószínűleg az az igény hozta létre, hogy az emberek a folyó, vagy valaminek a két oldalán élő emberek kapcsolatba tudjanak kerülni egymással. Egyébként, amikor megláttam ezt a témát, az jutott először eszembe, hogy volt ez a kiváló sorozat, ez egy dán sorozat volt, ha jól emlékszem, és aminek ez a címe, hogy a híd, és amit én nagyon szerettem, úgyhogy eszembe is jutott, hogy esetleg majd nyáron újra nézzem, ha megtalálom valahol. Ebben a sorozatban a főszereplő, az egyik főszereplő, egy rendőrnő, Szoganoren, aki egy nagyon különleges ember, olyan értelemben, hogy azt hiszem, hogy talán a szakemberek úgy diagnosztizálná őt, mint aki az autizmus spektrumán valahol helyezkedik el. És az például nekem egy nagyon érdekes gondolat, és ez most jutott eszembe nemrég. Sokat beszélünk arról ugyanis, hogy növekszik az esenis gyerekek száma, hogy növekszik az autizmus spektrumán elhelyezkedő gyerekek száma. Vannak kérdések persze, hogy ez miért van így, de hogy akár miért is van ez így, a társadalomban ezek az emberek, vagy a társadalomnak ezek az emberek ugyanolyan fontos tagjai, mint a nem autizmussal spektrumán élő emberek, és hogy talán ez egy ilyen fontos dolog számunkra azt megtanulni, hogy hogyan lehet együttműködni. Akkor is, hogyha egészen mások vagyunk. Ugye nem sokat beszélnek persze arról is, hogy a társadalmak mennyire polarizáltak, és mennyire nehezen találjuk meg egymással a kapcsolatot, mennyire nehéz hidakat építeni, ha úgy tetszik. De ugye a gyerekek esetében ez az iskolákban különösen fontos, mert hát ugye azt azért nem nagyon lehet megcsinálni, hogy egy iskolában csak olyan gyerekek vannak, akiknek semmiféle ilyen problémájuk nincs adott esetben. Vannak erre törekvések, vannak olyan iskolák, akik az alapító okiratukban ezt rögzítik, hogy nem lehet, vagy nem vesznek föl esenis gyerekeket. Az más kérdés, hogy ez nagyon sokszor azzal jár együtt, hogy a szülők nem vizsgáltatják a gyerekeket, mert stigmának érzik, vagy éreznek egy ilyen diagnózist, és hát aztán persze valójában azért lehet küzdhetnek tanulási nehézségekkel, lehetnek igazából valahol az autista spektrum, és akkor valamit mégiscsak kell ezzel kezdeni. Szóval nekem ez a híd, most azt hiszem, hogy a szakmámból adódóan is, az, hogy hogyan lehet ezeket, tehát hogyan lehet mindenkit a lehetőség szerint integrálni egy közösségbe. Ez nagyon nehéz, mert minden egyes gyerek másmilyen, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát nekünk tanároknak is mindenképpen neki kell állni a hídépítésnek, mert biztos vagyok benne, hogy nem fogunk tudni úgy dolgozni, hogy nem tudunk kapcsolódni ezekhez a gyerekekhez, méghozzá úgy, ahogy az nekik kell. De nem ahogy az nekünk kényelmes, vagy ahogy mi azt megszoktuk, hanem ahogy ezeknek a gyerekek erre szüksége van.
Ismét Imrét halljuk.
Könyvnek most olvasom a három test problémát, illetve elkezdtem, de nem sok idő marad olvasásra, úgyhogy még nem haladtam túlságosan, de ajánlom a film alapján nagyon. Bezzeg, arra jutott idő, mi? Na, de visszatérve, akkor könyvnek inkább úgy egy szerintem emlékezetesebb, jelentőségteljesebb mű az Égi Esztergá, Ursula K. Le Guin. Hát kimondattam a translatorról, és azt mondja, hogy Ursula K. Le Guin. Úgy kell ejteni. Na hát én ezt nem biztos, hogy megfelelően reprezentáltam, de ha beírjátok meg, kimondatjátok vele, akkor majd meghalljátok. Nagyon megérintett ez a regény, az emberi természetet, a hatalomvágyat, a demokráciát, a mindent, minden gyarlóságunkat megmutatta nekünk, és szerintem jól tette, és egy emészthető módon fokozatosan teszi a történet alapján. Tudom ajánlani akár, hát fiatalabbaknak is, tényleg a lányomnak ajánlottam, 15 éves lesz ősszel, és elkezdte olvasni, és azt mondja, ez tök jó. Kicsit nehéz a szöveg, azt mondja, de tök jó. Úgyhogy akár gyerekeknek is így időben lehet komoly kérdéseket mutatni, mondjuk ez egy sci-fi, de annak szerintem korrekt, nem technokrata, inkább társadalmi és emberi kérdéseket feszeget. Nekem tetszett.
Nagyon vegyes dolgokat hallgattam az elmúlt egy évben. Hallgatok kortárs popzenét, van, hogy vissza-vissza révedek az én gyerekkoromnak a 70-es évek vége, 80-as évek eleje zenéibe, és ez képes eltartani heteken keresztül. És van, hogy filmzenéket hallgatok. A maraton felütésében például egy filmzenét hallottatok. 1670, annak a sorozatnak a címe, aminek a filmzenéje vezette föl ezt a mostani maratont. Ez egy filmsorozat az egyik streaming csatornán, ajánlom mindenkinek, kellőképpen ütődött, és lehet rajta vigyorogni. Könnyed kikapcsolódás, nekünk nagyon tetszett.
Két előadást emelnék ki, ami nagyon közel áll hozzám. Az egyiket többször is láttam, ez egy független színházi darab, Formanek Csaba és Pusztai Lili előadásában. Az a címe, hogy Senki sem mer egyedül élni. Ez egy gyönyörű előadás, többször is láttam már, és rengeteg ilyen kis apró időtörés van benne. Van benne egy ilyen kis mágikus realizmus is, és hát ugyanígy párhuzamban állhat igazából ezzel a híd szimbolikával, az emberi kapcsolatokról szól, egy párkapcsolatról. A másik pedig az Artus csoporttól az érintés paradoxon, ami hát egy ilyen összművészeti előadás, élőzenével, koncerttel, mozgásmeditációval, és nagyon sok érdekes ilyen vizuális elemmel. Röviden összefoglalva, mint ahogy a nevében is szerepel, ez az érintésről szól, és arról, hogy milyen megérintődni, vagy megérintve lenni, akár szó szerint, akár szellemileg, érzelmileg. És ezt a képek, mozdulatok, gesztusok és a zene összessége nagyon szépen feldolgozza. Kicsit olyan, mint hogyha ilyen lebegő észleletek lennének, van egy ilyen kis fenomenológiai jellege is, és szerintem nagyon szépen átmos. Van benne egy ilyen feszültség, egy keresés, hogy hol történik meg a valódi összetalálkozás, vagy érintés, és a megérintődés, vagy érintettségnek akár az eltolódott, vagy egyenlőtlen dinamikája emberi kapcsolatokban is. Tényleg mindenkinek tudom ajánlani. Azt hiszem, hogy most ebben a szezonban már nem adják többet, viszont szeretettel ajánlom a jövőben is.
Mit csinálnak legszívesebben idén nyáron, ha semminek nem lenne akadálya? Hát most definiáljuk a semmit, meg a nem akadályt. Tehát, hogyha se pénz nem lenne akadály, sem az, hogy mennyi időt tölthetek ott, semmi, tényleg egyáltalán, akkor elmennék Ausztráliába. Voltam hozzá közel, találtam egy ilyen 11-12 napos utat, ami 500 000 forint volt szállásra, repülőjegyel, mindennel együtt, ami olyan nagyon ismerve ezeknek az árait nem tűnik elveszettül soknak, de aztán lebeszéltem magamról, hogy ennyi pénzt azért nem dobok ki. Persze ezek érdekes kérdések, hogy kidobott pénz-e. Szóval például ez, hogy így utaznék egy nagyot. Elmennék szívesen Koppenhágába is. Valamiért nem tudom megmagyarázni neked, hogy miért vonz, vagy miért hív engem Koppenhága, miért akarnék ott időt tölteni, túl sokat nem is tudok róla. Aztán elmennék Portugáliába is szívesen, ott tök jó lenne így lógatni a lábam a végetáblánál, tehát így az óceán partján, amikor ott úgy ki van téve, hogy ennyi volt, szevasz, itt van vége Európának. Szóval, hogyha nem lenne akadály semmi, akkor biztos, hogy legalább egy hónapra elvonulnék méregteleníteni az agyamat.
Miklósi Bence következik.
Szerintem jó, ha az ember bizonyos időközönként felteszi magának ugyanazt a kérdést, hiszen más-más élethelyzetben máshogy válaszolna rá. Nekem egy ideális nap most jelen pillanatban azt jelenteni, hogy kikapcsolnám az agyamat, és nem foglalkoznék semmilyen kötelezettséggel, ugyanis most a munkám mellett is nagyon-nagyon sok olyan dolgot csinálok, ami a szabadidőmet leköti, tehát igazából én most úgy szoktam a hétköznapjaimat tölteni, hogy elalvásig nem pihenek, hanem valami olyat csinálok, ami valami fajta kötelezettségszerű dolog. Úgyhogy az én ideális napom most éppen az, hogy kikapcsoljam az agyamat, a telefonomat, a gépemet, aludjak egy jót, olvassak egy jót, sétáljak egyet a természetben zenét hallgatva, és tényleg maximálisan feltöltődjek.